Urunk, hálával és tisztelettel állunk előtted ezen az alkalommal. Köszönjük a lehetőséget, hogy együtt lehetünk, de leginkább hálásak vagyunk a te kegyelmedért, ami megmutatkozott az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ezen adventi időben rád figyelhetünk. A te eljöveteledet várhatjuk. Úgy is, mint aki eljössz hozzánk abba a helyzetbe, amiben vagyunk, hogy megtalálj, hogy megsegíts, hogy megválts bennünket, hogy kiemelj minden rosszból, és sziklára állítsad a mi lábunkat. De köszönjük, hogy a te ígéreted szerint majd eljössz, hogy magadhoz vegyed a tieidet. Segíts, hogy arra is készen legyünk, hogy azt a dicsőséges pillanatot is várjuk. És amíg ez bekövetkezik, addig legyünk olyan emberek, akik világítunk, akik hívő életet élünk, akik őszintén követünk téged. Kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Minden, ami történik, legyen akaratod szerint, és a te dicsőségedre, a mi lelki javunkra. Hálásan köszönjük, hogy meghallgattál, és közöttünk vagy ezen az alkalommal is. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött erre az ünnepi istentiszteletre. Advent negyedik vasárnapja van, közeledik a karácsony, az az ünnep, amikor az Úr Jézus Krisztust ünnepeljük. Ünnepeljük azt a szeretetet, amivel Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen benne ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Az advent azt jelenti, hogy várjuk az Úrnak az érkezését. Az Úr eljön. Megígérte, hogy eljön, és magához veszi az övéit. És ez be fog teljesedni, éppen úgy, mint ahogy beteljesedett az, amikor először volt eljövendő ebbe a világba. De addig, ameddig ez a két nagy esemény között élünk, addig megtapasztalhatjuk személyesen is, hogy az Úr eljön hozzánk. Legyen ez az Isten tisztelet is egy ilyen alkalom, amikor megtapasztaljuk, hogy itt van az Úr. legyen nyitott a szívünk. Vágyjuk őt, hogy ő megszólítson, hogy velünk közösségben legyen. Legyen tehát ez az ünnep ilyen alkalom a mi számunkra. Külön szeretettel köszöntjük azokat a vendégeinket, akik a keresztény pedagógusok és az Evangélium Hangja Rádió által szervezett fogalmazás verseny díját adására vagy átvételére érkeztek. Isten áldja meg őket, a gyermekeket és a szüleiket, pedagógusaikat, és legyen valójában az ő szívükbe is, a mi szívünkbe is az az öröm, amiről a gyermekeknek ebben a fogalmazásban, amit beadtak, írniuk kellett. Mindjárt meg is kezdődik ez a díjátadási mozzanat. Egy ilyen családias mozzanattal kezdjük az Isten tiszteletünket. Azelőtt azonban kérjük az énekkar szolgálatát. Többek előtt ismert az, hogy keresztény pedagógusok és az Evangélium Hangja Rádió ilyenkor, adventkor, karácsony előtt gyermekek számára fogalmazás versenyt ír ki. Ebben a fogalmazás versenyben a gyermekek a karácsonnyal kapcsolatos témát kell feldolgozzák, és akik szeretnének részt venni, azoknak lehetőség van, hogy fogalmazásokat beküldjenek, és amíg megírják ezeket a fogalmazásokat, addig a karácsony témájára, az Úr Jézus Krisztus születésére és a megváltásra reflektáljanak. Hát ebben az évben is meg volt tartva ez a verseny, és elérkezett hozzánk azoknak a névsora, akiket meg kell jutalmazni azért, mert részt vettek ebben a versenyben. Országos szinten több száz gyermek volt, akik részt vettek, és hát itt a Szatmár környékéről összehívtuk, vagy összehívták azok, akik ezt a versenyt szervezték, azokat, akiket meg kellene jutalmazzunk ezen a délutánon. Ebben az évben a fogalmazásoknak a témája az öröm volt. Erről kellett írjanak a gyerekek, hogy mit jelent örülni. Mi lehet az örömünk forrása? Mi az, ami az örömöt okozza, és mennyi ideig tarthat egy bizonyos öröm? Arra voltak kérve, hogy fogalmazzák meg, mitől lehet kitartósabb, vagy tartósabb az öröm, a karácsonyi öröm, mint más öröm. Mit jelent Jézus születése az emberek számára, mit jelentett a bölcsek számára, és azoknak a számára, akik ebben részt vettek ezekben az eseményekben. Például Mária számára. Vagy mit jelent számunkra a karácsonyi öröm? Milyen tapasztalatotok van arról,
hogy Isten valódi, teljes örömöt adhat. Hát sajnáljuk, hogy nem olvastuk el még a fogalmazásokat, de majd el fogjuk olvasni, vagy elolvashatják az érdeklődők, amikor a weboldalra felteszik ennek a fogalmazás versenynek a szervezői. Hát íme itt vannak közöttünk, reméljük, hogy mindenki itt van. Ha esetleg valaki nem lenne itt, akkor majd eljuttatjuk hozzájuk a diplomákat és az adományokat. Kérem Kovács Ágnest, hogy segítsen nekem ebben a mozzanatban. Négy diákot kell megjutalmazzunk ezen alkalommal, és a pedagógusaikat is, hisz úgy van, hogy a diákok sikere mindig a pedagógusok munkájától is függ. A szülőknek a munkájától, a pedagógusoknak a munkájától. Nem könnyű ma pedagógusnak lenni, olyan viszonyok között, amilyenek vannak az iskolában, és azban a lelkületben, amilyen időnként az iskolában uralkodik, úgyhogy minden megbecsülésünk és tiszteletünk a pedagógusoké. És persze a szülőké is, akik nem hagyják csak az iskolára, hogy neveljék a gyermekeiket, hanem ők maguk is részt vesznek ebben. Íme van néhány részvételi díj, amit szeretnénk átadni. Az elsőt átadnánk Berei Edinának a református gimnáziumból. Berei Adina úgy látszik, hogy nincsen itt. Az ő vezető pedagógusa Varga Breszler Krisztián Emese, majd átadjuk neki a részvételi díjat. Következő Nagy Zsófia, reméljük, hogy Zsófia itt van. Kérjük, hogy jöjjön előre. Az ő pedagógusa Kukuliano Andrea, ha itt lenne, akkor szeretettel kérjük, hogy jöjjön előre. A következő Kála Zsemje Dorottya, a Rákóczi Ferenc Általános Iskolából. Zsejke Dorottya, nincsen itt. És akkor lenne a negyedik, de valójában az első, Ruszu Lilla, aki első helyezettet nyert a Rákóczi Ferenc Általános Iskolából, Ruszu Anna Mária pedagógus vezetésével. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ez egy alkalmas mozzanat arra, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért, meg a pedagógusokért. Nagyon jó az, ha a gyermekek megismerik a karácsonynak az igazi üzenetét, ha megismerik a történeteket, de nem csak a történeteket, hanem megismerik a valódi üzenetét a karácsonynak, Isten szeretetének. És legyen most egy ilyen mozzanat, amikor imádkozunk a gyermekeinkért, azokért, akik iskolában vannak. Azokért a gyermekekért is, akik nem a mieink, de ott vannak az iskolában. Azokért, akiknek a szülei talán nem foglalkoznak velük megfelelő módon. Akiknek nincs meg az a lehetőségük, hogy a hittel kapcsolatba kerüljenek az evangélium üzenetével. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg a pedagógusok munkáját, hogy rendre, becsületre, de ugyanakkor hitre is tudják nevelni a gyermekeket. Ilyen értelemben szeretném, ha mindnyájan fejet hajtanánk és imádkoznánk, hangosan pedig Sipos Dénes testvért kérem, hogy imádkozzon a gyermekekért, hogy legyen áldott karácsonya minden gyermeknek, és hogy a nevelés, a pedagógus munka ne legyen hiába az életükbe.
Önök annyira hálásak vagyunk azért, mert te vagy az élet ura, és köszönjük azt, hogy minden életen tőled ered. Különösen hálásak vagyunk azért, hogy gyermekekkel ajándékozott meg életünket. Köszönjük őket, uram, és ebben az időben, amikor nagyon sok kihívás előtt állunk, és nagyon sok minden behatás éri gyermekeinket, és sokszor úgy állunk szülőként is, meg felnőttként is, hogy néha értetlenül és tehetetlenül, de köszönjük azt, hogy Te hatalmas Isten vagy, és köszönjük, hogy gyermekeinket is hozhatjuk eléd, és erre bátorítottál is bennünket, hogy engedjük a gyermekeinket hozzád, vigyük oda hozzád őket is. Szeretnénk, hogy átlagolom a gyermekeket. Hadd tapasztalják meg azt, hogy szeret az Isten, hadd találkozzanak az Ő Isten valódi szeretetével, abban a környezetben, ahol vannak, uram, hadd ébredjen vágy irántad. És azokért is nem áldozunk, akik talán olyan nehéz körülmények között vannak, ahol nem lehet megtapasztalni a családi békességet, vagy sok boldogságban. Kérlek, hogy hadd legyen olyan ünnep, amikor lesz lehetőség megismerni az igazi örömet és az igazi békességet. Köszönjük, Urunk, a pedagógusokat is, és szeretnénk kérni a Te áldásodat az ő életükre is, különösen bölcsességet a kihívások előtt, és tőled kapott erőt. Kérünk, hogy hadd legyenek vezetve Te általad abban a munkában, amit végeznek, hogy olyan nemzedékek legyenek, akik valódi értékeket kaphatnak, Te szerinted való értékeket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ezeket Te tőled vehetjük el. Szeretnénk erre készek lenni, mi is felnőttek, felelősen élni azért, hogy méltó nemzedékek követhessenek bennünket. A Te segítségedet kérjük el. Amen.
A gyermekek fogalmazása az örömről szólt. Nekünk van egy karácsonyi énekünk, ami az örömről szól, a nagy örömről, amit Isten nekünk adott Jézus Krisztus eljövetelével.
Énekeljük mi is ezt az éneket örömmel, majd ezután az énekkar fog szolgálni, és utána a bevezető ige szolgálat.
Yeah.
Verset szeretnék elsőben felolvasni, a Judás apostol leveléből a 3. verset. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. A mi életünkben, keresztény életünkben, ha megfigyeljük, ami drága mennyi atyánk, Isten örömét lelő abban, hogy a mi hitünket megerősítse. És amikor átadjuk az életünket az Úr Jézus Krisztusnak, ahogy a videó végén is volt, hogy a karácsony az Úr Jézussal kezdődik, de a mi hitéletünk is az Úr Jézus Krisztus befogadásával kezdődik, amikor hitet kapunk, Isten kegyelme ajándékából hitre jutunk, akkor ugye azon fáradozunk gyermeki hittel, és imádkozunk Istenhez, Jézus Krisztus azért, hogy erősítsd a mi hitünket. És Isten alig vár, hogy erősítse a mi hitünket, de gyakran sokan, sajnos még a keresztények közül is félreértik Isten akaratát, és Isten gyakran úgy erősíti meg a hitünket, hogy kisebb-nagyobb próbáltatásokat enged meg, kisebb-nagyobb veszteségeket, kisebb-nagyobb küzdelmeket enged meg a mi életünkben azért, hogy hitünk megerősödjön. És mikor bele tudunk kapaszkodni hittel, Isten ígéreteibe, Istenbe hittel, rábízok a mi életünket, bármi is történjék, és akkor észreveszük azt, hogy Isten erősíti, egyre jobban erősebb a mi hitünk Krisztusban, bármi történjék is, hiszünk Krisztusban, és erősödik a hitünk, a próba, próbáltatás, veszteségek, vagy bármilyen nehézség által is, mert ott van az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben, és Istennek az az egyik fő célja, hogy erősítse a mi hitünket. Hát Müller Györgyről is több mozzanatot olvassunk, de úgy olvastam az életében, hogy az ő imái is nagyon egyszerűek voltak, mint egy kisgyermek imái, és sokszor rövidek voltak, de élő hittel kérte Istent a próbákért, bizonyos dolgokért, egyszerű dolgokért, és meghallgatásra talált, mert bízott hit Istenben, ilyen az élő hit,
amikor tudunk élő hittel jönni az Úrhoz. Itt a felolvasott igében látjuk a Judás apostol életében azt, hogy a levél írásnak először az volt a célja, azt határozta el a drága apostol, hogy a közös üdvösségről írjon a keresztény testvéreinek, de viszont Isten szent lelke tudta vezetni, és ez is a hittel kapcsolatos dolog, hogy Isten tudjon vezetni bennünket, és gyakran úgy építi a hitünket Isten, hogy a mi terveinket teljesen áthúzza. Van egy tervünk, Istenre bízzuk a méletünket, és Isten gyakran áthúzza a mi terveinket, és utólag, hogyha hittel rábízunk, és Isten terve szerint megyünk a mi hitéletünk útján, akkor észreveszünk, hogy Isten terve sokkal jobb, az a B-terv úgymond, mint a mi A-tervünk, amit mi terveztünk, sokkal jobb. És Judás apostolnak is volt egy ilyen drága terve, hogy a közös üdvösség írjon az ő levelében, építő dolgokat írjon, de Isten lelke arra biztatta, hogy más dologra intést írjon, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Itt látjuk az igeversnek az elején, hogy teljes igyekezettel arra igyekeztem. Ha megfigyeljük, hogy az Úrnak az apostolai, vagy a prófétái egyen-egyenként szorgalmas emberek voltak, Péter apostol is, vagy Pál apostol, vagy az Új Szövetségben a próféták, vagy akár Elizeus, amikor Isten elhívta Elizeust, akkor látjuk, hogy munkában volt, szolgalmasan dolgozott, és ilyen volt Judás apostol, teljes igyekezete fáradozott, és az élő hitnek egyik megnyilvánulása az, hogy amit Isten ránk bízott, bármilyen feladatot, azt nagy szeretettel, nagy örömmel, buzgón végzi el az a testvér, az a személy, akinek van élő hit, és aki rendelkezik erős hittel, nagy szeretettel, buzgósága, kitartóan, és sokszor az az igazi szolgálat, mert bármely szolgálatnak vannak nehézségei, akadálya is, úgymond áldozatba kerül. Nem úgy van a szolgálat, hogy csak csattintunk sokszor egyet, és olyan gördülékenyen megy, hanem akadályba ütközünk. Pál apostol életében is olyan sok akadályról olvasunk, sokszor az ő életét sem volt drága, azért, hogy azt, amit Isten rábízott, hogy hirdesse az evangéliumot sok hitetlennek, hogy mások is megismerjék az Úr Jézus Krisztust, és ilyen a mi életünkben is, amikor Isten ránk bíz valamilyen szolgálatot, az hűséggel, örömmel, odaadással végezzük, mert Isten ott van hitáltal a mi életünkben, és ezt örömmel végezzük, mert Isten erősíti a mi hitünket, és nagyon csodálatos az, hogy akiknek van élő hit az életükben, bármilyen nehézség, próbáltatás érje, bízik Istenben, és bármilyen úgymond nagy vihar jön az életében, az rá tudja bízni hittel az életét Istenre. Itt látjuk, hogy ahogy említettem, Judás apostolt Isten lelke arra buzdította, arra éklette, hogy a közös üdvösség helyett intse a testvéreket a levelében, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Azt tudnivaló dolog, hogy bármi, ami Istentől van, ami hitünk is, az próbáltatásba ér, és a sátánnak egyik célja az, hogy sajnos, hogy sokak életében eléri azt, hogy sokan elveszítik a hitet. A hit életben hajótörést szenvednek sokan, és ezért is fontos, ahogy itt az apostol int bennünket, hogy küzdjünk, tusakodjunk a hitért, ahogy a sport életben is van, hogy tusakodni kell, hogy egy érmet elérjen valaki, azért tusakodni, és nem csak annyiban áll egy bajnok életében, bármilyen versenyről legyen szó, hogy amikor ott kell úgymond a ringben megküzdeni, vagy a sportpályán, hanem valószínű több éves edzésbe kerül az, hogy valaki egy érmet elérjen, akár egy futásban, vagy bármilyen küzdelemben, és ilyen a mi életünkben is, hogy küzdeni kell a hitért, amely ránk bízott. Ha van, kedves testvérem, barátom, hited, akkor Isten arra buzít itt az igében, hogy küzdjél ezért a hitért, és meg kell védeni bármi áron is. A tudnivaló dolog, hogy itt a Judás, mikor írt ezt a levelet, sokan voltak úgymond hamis tanítók, és a hit hallásból van. Ez a mi hitünk, és az üdvösségünk ki van jelentve Isten igéjében, és ehhez már hozzá nem kell tenni, mert Isten teljesen kijelentette magát az igében, és annyi tanítások vannak napjainkban, hogy ilyen-olyan iratokat találnak, és próbálnak ilyen-olyan magyarázatokat adni, és elferdíteni az élő hitet. De Isten kijelentette magát, és ez le van zárva az Isten igében, a Bibliában. És ezért is küzdenünk, tusakodnunk kell. Ha nincs élő hitünk, olyan könnyen ki tudnak csavarni ilyen-olyan tanítások, ilyen-olyan mondák, magyarázatok. De ha van élő hitünk Istenben, akkor bízunk Isten kijelentett igazságában, bízunk Istenben. Egyik alkalommal hallottam egy tanítást, sajnos ez a magyar népünkről szól, hogy a magyar nép minden nagyon szívesen fogad és hisz, csak ne legyen benne a Bibliában, Isten igéjében. Nagy kísértés van, hogy bármit fogadunk, csak ne legyen ott Isten igéjében. Ami hitünknek alapja Isten kinyilatkoztatásában van, az igében, és ezért, drága testvérem, drága barátom, küzdenünk kell, ha kell, szükséges, meg kell védenünk a mi hitünket. Egy történettel szeretném befejezni, a harmadik György angol király életében történt, hogy akkoriban egy hívő testvérnek a fia kísértésbe esett, és hamisításba esett, bűnbe esett, és kivégzés előtt állt ez a gyermek, és az otthoni testvérek imádkoztak, és mindent elkövettek, hogy testvérünknek, a fiátnak az életét megmentsék, és főleg a gyülekezetnek a pásztora nagy erőfeszítéseket tett ezért, hogy megmentse az életét ennek a fiúnak. Közben járt a királyhoz, és megkapta felmentést. De az történt, hogy egyik ügyvezetőnek a hibájából, aki félretette ezt a papírt, nem jött meg a felmentés. És erről tudomást szerettek a testvérek, és a lelki pásztor a lóra ült, úgymond halálos futásban volt a lóval, és elment a királyhoz, és megkapta a másolatát ennek a felmentésnek, és már a fiú a kivégzés előtt állt, és akkor odaállt a papírral, és megmentette az életét. Testvérek, így van ez a mi életünkben is, hogy küzdenünk és tusakodnunk kell a hitért. Bármit is meg kell tegyünk azért, hogy a mi hitünk és másoknak az élete. Az evangélium is találunk egy alkalmat, amikor az Úr Jézus itt volt a földön, és egy beteget hozzá négyen hoztak. Nem néztek az akadályra, nem néztek a tömegre, hogy hogyan lehet a házba bejutni, hanem a tetőt megnyitották. És az Úr Jézus lát ezeknek az embereknek hitét, meggyógyult a beteg. Ilyen az élő hit, hogy minden akadályt legyőz. Hát kívánom, hogy bármilyen próba is érje a mi hitünket, Isten lelke által minden akadályt le tudjunk győzni. Most a zenekar szolgálatát fogjuk kérni, és ha lennének önkéntesek, vannak vendégeink, hazajöttek egyetemistáink, vagy a gyülekezetből, akik szeretnének valamilyen szolgálata, készültek valamilyen szolgálattal, a zenekar szolgálatok, a lehetőség van a szolgálatra.
Rácsodálkoztam már arra, hogy az Úr Jézus, amíg itt a földön járt, olyan lényekre törően, sokszor olyan rövid szóval üzent, vagy adott kijelentést. És arra is rácsodálkozok, hogy a Szentlélek Isten is ugyanezt a módszert használja, hogy sokszor csak egy mondat, egy egészen kicsi szóval kijelentést ad, és iránymutat. Én nekem is ilyen tapasztalatom volt 13 évvel ezelőtt, ilyen adventi időszakban a gyermekeinkhez készültünk, és akkor volt az első hosszabb időtöltés az új menyemmel. És kérdés volt előttem, hogy hát hogyan fog ez a kapcsolat kialakulni, folytatódni, és szépé lenni. Anyósokhoz, sőt, anyós jelöltekhez szólok most, lehet, hogy apósok is tanulnak belőle. És akkor tanultam ezt az adventi verset, amit most el fogok szavalni, és a Szentlélek Isten ezt az egy szót adta nekem, amit a vers üzen, és a versnek mondani valója, hogy a Jóisten milyen indulattal volt irányunkban emberekhez, milyen indulattal volt velem szemben, és akkor ezt várja tőlem is, hogy én ezzel cselekedjek akcióban, sőt, reakcióban is így viszonyuljak. Menjemhez, aztán tanította jó atya tovább is, hogy a családhoz, a szomszédokhoz, és mindenkihez. És nagyon akarom gyakorolni ezt. Lukácsi Vilma verse, és jó akarat. Lépen a függöny, lobban a gyertya. Ma nem félelmes kívül a sötét, csak a szél zengi titkos énekét. Télapó járkál ott, kín szerte szét, szakállából hull a hó a dél, s mindjárt ideér. Figyeljetek, nem a télapó, ő csak olyan kitalált mese, olyan vadon nőtt mese. Hallgassátok, most azt mondom el, amit mondunk már 2000 éve, évről évre. Akkor is tél volt, éj volt szerte szét. Millió csillag hunyorgó szemét bámulta néhány pásztor. Fázott. És hirtelen fénycsóvát látott, mintha ketté nyílt volna az ég. Hallották az angyalok énekét. Dicsőség mennyben az Istennek! Békesség az embernek! És jó akarat! Jó akarat! De hiszen ezt tartja a falakat, hogy még nem omlott össze a világ. Ne várjatok ti más milyen csodát, ennél nagyobb csoda nincs. Ezt mondjátok el, hadd terjedjen távol és közel, amíg csak élünk évről évre. Ez a mindenség szívverése. Jó akarat.
Thank you. nemrég álltam itt, igaz, de most van egy nagyon rövid kis bizonyságtételem. Negyedik advent vasárnapja, ugye, ahogy a testvérnő is mondta, hát, hogy ez az advent, ez egyre közelebb van, ami várakozásunk. Várjuk az Úr Jézust vissza. Szívünkben már megszületett, hiszem mindenkinek, és most visszavárjuk őt. Ezzel kapcsolatban van egy kis rövid költeményem, mennél rövidebb, annál igazabb. A második karácsony. Több mint 2000 esztendő előtt volt egy karácsony, amikor földre jött az Isten fia maga. Eljött a világ világossága, eljött Krisztus kegyelmet hozva. Eljött menteni, szabadítani, a mennybe nekünk utat nyitni. Majd ő elment, de visszajött szelleme, hogy fénye terjedjen minden táj felett. Krisztus eljött, s ez annak alapja, hogy ünnep lett karácsony napja. Mikor bennünket az emlékezet a betlehemi jászolhoz vezet, elénk tárja az égi kisdedet, ki csupa jóság, csupa szeretet. De e nap nem csak emlékeztetés, hanem egy komoly figyelmeztetés. Mert lesz egy második karácsony majdan, mely más lesz, mint az első volt hajdan. Krisztus újra jön hozzánk e földre le, fényével lesz a nagyvilág tele. Trombitát fújnak angyal seregek, megrendülnek földek és egek. Az emberek félnek, reszketnek, de előle nem rejtőzhetnek. Ítélni jön el Krisztus másodszor, kiket magához hívott oly sokszor, de nem hallgattak az ő szavára, inkább rohantak a bűnnek útjára. Nem kellett nekik Krisztus kegyelme, azoknak örök lesz beszedelme. De ki benne hisz, s szavát figyeli, azt magához a mennybe emeli. Amíg csak élünk, míg csak tart a lét, várjuk Krisztus eljövetelét. Várjuk vigyázva, mint éber szolga, s el fog ő vinni bennünket oda, hol a boldogság nem szűnik meg soha. Elmúlik minden fájdalmunk, sebünk, örökké tart a karácsonyi ünnepünk. Amen. Thank you.
mutat, a jelent, a jövő csodálom. Azt, aki figyel és lát a sötétben, az Isten csodálom minden művében. Csodálom az Istent a négy évszakokban, nyár, ősz, tél és tavaszban, hogy kikelet, hervadás, majd újra kikelet, és mi gyorsan elröppennek számos évtizedek. És ameddig így állok ezekről tűnődve, a gyermekkori évek jutnak eszembe, gyermekkori tavasz, felnőttkori nyár, majd jön az ősz, a tél, ránk is hervadás vár. Majd ismét megállok, újból elmékedem, s magammal számolok, és magamtól kérdezem, mikor eljön az Úr, vajon én kész leszek? Ha semmi tevésben ülve pihenek, Uram, kérlek, adj munka vágyakat, és segíts elkészülni, hogy elnek árhozzak. Ne hagyj elveszni a bűntengerébe, kérlek, fogd meg kezem, és vezess a mennybe. Amen. Muzsikálok egy kicsit. Thank you.
Hallgassuk meg Isten igét Lukács evangéliumának első fejezetéből, az ötödik verstől a 25-ig. Lukács evangéliuma, első fejezet, 5. versétől a 25-ig. Heródesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abiá csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igaz lelkületre térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszol: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, míg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt: ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Eddig olvastuk az igét, foglaljunk helyet. Két személy áll előttünk a felolvasott igében, vagy mondhatnánk azt, hogy egy egész család. Jó lehet, még János, Zakariás és Erzsébet fia még csak éppen megfogant, de már őróla is szó van ebben a történetben. Olyan emberekről olvasunk, akik várták az Úr Jézus Krisztust, akik az első advent idejében éltek. Mert ismerve a történetet, tudjuk, hogy hamarosan az Úr Jézus is megszületik, mert mikor Erzsébet 6. hónapjában volt terhességében, akkor ugyanez az angyal, Gábriel, aki megjelent Zakariásnak, majd Máriát is fel fogja keresni, és elmondja, hogy ő is gyermeket fog kapni az Úrtól. Tekintsünk most erre a házaspárra, és egy kicsit arra, hogy mit mond az Isten igéje Jánosról, aki születendő volt. Azért tegyük ezt, mert Zakariás és Erzsébet az első advent idején Krisztusváró, Istent váró emberek voltak, és tanulhatunk tőlük, akik mi is Krisztust váró emberek vagyunk, jó lehet nem az első adventben, hanem a másodikban élünk. Azok a tulajdonságok, amivel rendelkeztek ezek az emberek, ezek a számunkra is kívánatosak. Mert amikor Isten munkálkodik valakiben, az a belső munka, a hitnek, a szeretetnek, az Isten iránti hűségnek a munkája ugyanaz, akármikor is történik a világ történelemben. Ezért is szokták azt mondani, hogy Ábrahám a hívőknek az atya. Mert az Ábrahám életében lezajló benső lelki jelenségek és változások pontosan ugyanazok, amelyek egy hívő emberben az új szövetség idején, az Úr Jézus Krisztus tanítványaiban, korai tanítványaiban, majd késői tanítványaiban is megtörténnek. Érdemes tehát odafigyelni ezekre az emberekre. De mielőtt ezt tennénk, szeretnék arra utalni, hogy milyen megbízhatók is az evangéliumok. Lukács nagyon odafigyel arra, amikor leírja a történteket, és mindaz, ami történik Judea környékén, vagy Judeában, Jeruzsálem környékén, és ott fent Galileában, Názáretbe, elhagyatott vidék volt, nem volt fejlett vidék, a fővárostól messze volt, az ország határán, hát nem nagyon jelentős területek voltak. A világ történelem nem figyelt fel arra, ami akkor történt. De mikor Lukács megírja az evangéliumot, akkor mindazt, amit megír, az behelyezi egy történeti kontextusba. Itt azt olvassuk, hogy Heródes Juda királyának idejében élt egy pap. Majd ha lapozunk egyet a Bibliában, akkor azt olvassuk a második fejezetben, hogy történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. És azt is megjegyzi, hogy ez az összeírás akkor történt, amikor Szíriába Cirénius volt a helytartó. Vagy ha még egyet lapozunk, akkor ugyanilyen történelmi utalásra találunk, amikor már Jézus felnő és megkezdi az ő szolgálatát, azt olvassuk, hogy ő már nem Augustus császár, hanem Tibériás császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme pedig Heródes, Iturria Trachonitis tartománynak negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lüsziánász volt. Azért akarom aláhúzni ezeket a dolgokat, testvéreim, mert a modern korban elterjedtek olyan vélemények, hogy az evangélium tele van mitosszal, tele van mesével, és az Úr Jézus Krisztus történetét úgymond valójában a tanítványok találták ki. Nem is biztos, hogy létezett egy názáreti Jézus, egy történeti Jézus, ha pedig létezett is, nem sokat tudhatunk róla. Mindaz, amit itt olvasunk, az egy tanítvány csoportnak a kitalálása volt. Ezzel sokat lehetne vitatkozni és beszélni erről. Nem ez a célom, hanem az, hogy nem feltételezhetjük azt, hogy azok az emberek, akik Jézus Krisztus idejében éltek, olyanok voltak, mint akik a mesevilágban élnek. Azok ugyanolyan hús-vér emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy gondolkoztak. Ugyanaz a racionalitás volt bennük. És évszázadokon, 2,5 évezreden keresztül soha senki nem mondta, hogy az evangéliumok nem történeti beszámolók. Csak akkor, amikor megrendült az Istenbe vetett hit, És amikor az emberekbe elkezdődött a lázadás, és Isten helyett magukat tették a trónra, amikor nem az Isten lett a dolgoknak a mértéke, hanem az ember lett a dolgoknak a mértéke, és nem hitték el a csodát, nem hitték el azt, hogy Isten beavatkozik az emberek életébe. Úgy gondolták, hogy a történelem magától megy, esetleg valamilyen teremtőnek a törvényei szerint, akkor azt mondták, amit le van írva, az nem igaz. Nem lehet igaz? Mi valljuk, hogy ez igaz, de nem csak valljuk, nem csak hisszük, hanem utána lehet járni, és történeti módszerekkel ki lehet mutatni, hogy Jézus élt, és hogy mik történtek abban a században, abban az időben. Nos, visszatérve a Krisztus váró emberekre, nagyon érdekes Zakariásnak és Erzsébetnek az élete. Tanulhatunk tőlük. És amit látunk bennük ezen a délutánon, legyen ösztönzés Isten részéről, mert nem csak nekik volt lehetséges ilyen folyamatokon átmenni, ilyen hittel rendelkezni, hanem nekünk is lehetséges. Nem arra gondolok, hogy nekünk is csodálatos módon születhet egy fiunk, habár ez is megtörténhet, voltak már ilyen példák, hanem arra gondolok, hogy az, ami az ő lelki világokban történt, amilyen emberek voltak ők, olyan emberek lehetünk mi is. Az első dolog, ami szembetűnik ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy öreg emberek voltak. Ma délelőtt már olvastunk öreg emberekről, nem fejtettem ki, hogy Simeon is milyen öreg volt, és Anna is, aki a 110-et ütötte, és mégis energikus emberek voltak. De itt van Zakariás is, aki egy öreg pap volt. Az Áron családjából, és az Áron családja a Lévi törzséből való volt. Pap volt a születésétől fogva, és már öreg volt, és azért imádkozott éveken keresztül, hogy legyen gyereke, és nem volt. De annak ellenére tovább szolgált. Testvéreim, nem kell az öregeket leírni. Néhány héttel ezelőtt hallgattam egy előadást, és egy kicsit megdöbbentem. Az előadás arról szólt, hogy azt gondolják az emberek, hogy az embereknek az értéke, vagy az embereknek az igazi élete az 50-esig tart valahol. És ha elérik az 50-est, akkor aztán a dolgok csak lefele mennek. És pánikba kerülnek. Pláne a férfia. És ez az előadás arról szólt, hogy megcáfolja ezt pszichológiailag és empirikusan, hogy valójában a 60-as években teljesedik ki az ember. Én is megdöbbentem egy kicsit, mert én is túl vagyok az 50-nullán, és gondoltam, hogy hát van még valami nekem az életben. Na de nem személyeskedni akarok, hanem azt akarom elmondani, hogy vannak emberek, akik annyira összeesnek, annyira lemondanak, annyira elkeserednek, és azt gondolják, hogy nekik már nincs semmi az életből. Valójában a Zakariás életébe a java még csak ezután jött. Ami azelőtt történt, mint készülés volt arra, ami bekövetkezett akkor, amikor ő már azt mondta, hogy én már öreg vagyok, és a feleségem is öreg. Biztatni szeretném azokat, akik idősödőek, hogy az életüket szánják oda az Úrnak. Mert az idős embereken keresztül is tud munkálkodni az Isten. És ők is hasznosak lehetnek. Sőt, olyan hasznosak lehetnek, olyat tudnak adni, és azt tudják adni, amit nagyon sokszor a fiatalok nem tudnak adni. Ha az ő élettapasztalatuk, az ő hitük, az ő bölcsességük megvan szentelve az Isten jelenléte által, és az ige fényében, akkor olyat tudnak adni, amire nagy szükség van. Nagy szüksége van a közösségeknek, nagy szüksége van a fiataloknak, a gyümölcs termő. Időszak. Ahogy mondja ez az előadás, a leggyümölcstermőbb évtized az embernek, a 60-as évek, majd a második leggyümölcstermő, kitalálná valaki? Én se találtam ki. A 70-es évek. Ha van egészség, és ha van Istentől kegyelem. Aztán testvéreim, azt is megfigyelhetjük Zakariás és Erzsébet életében, hogy amikor Isten megvárakoztatja az embert, akkor mindig valami jobbat akar adni neki. Hogy elcsüggett ez a házaspár az évek folyamán, hogy nem volt gyerekük? Persze a házasságnak van értéke gyerek nélkül is, de ezt nem nagyon lehetett mondani abba a korszakba. Abba a korba azt mondták, akinek nincs gyereke, azon az Isten átkavar. A kultúra, az ő felfogásával. Jó, hát értékelték a gyereket, ez nagyon jó, látjuk ebben, de azt már túllépték az isteni kinyilatkoztatást, hogy akinek nincs, az másodrangú ember, az nem ér semmit, nem teljesedhet be. És imádkoznak. Mint ahogy Ábrahám is imádkozott annak idején, mikor a sok gazdagságát nézte, azt mondja, mit ér ez az egész? Ez az egész az én szolgám fogja örökölni. Elkeseredett, mert elfelejtette, hogy Isten megígérte neki, hogy utóda lesz. Így volt ezzel Zakariás és Erzsébet is. De gondoljuk csak bele, testvérei. Ha Zakariás és Erzsébet imáját mondjuk, hogy 5 év múlva házasságkötésük után meghallgatta volna az Úr, és adott volna nekik egy gyereket, akkor az a gyerek nem Keresztelő János lett volna. Az Úr nem akármilyen gyereket akart adni Zakariásnak, meg Erzsébetnek, hanem Keresztelő Jánost akarta. Aki nagy volt, akinek kulcsfontossága volt az Izrael történetében, a szellemi történetében, inkább nem a politikai történetében. Akinek ott van a neve az új szövetségben, Jézus Krisztus útkészítője, egy erkölcsi reformátor, erőteljes prédikátor, szociális hatással, mert még Heródesnek is megmondta, hogy mi az, ami nem helyes, és hogy nem élhet együtt a testvérének a feleségével. Nem Keresztelő Jánost kapták volna. De Isten annyira szerette őket, olyan kedves volt hozzájuk, hogy azt mondja, nem kapjátok még meg. Mintha csak mondta volna, várjatok, mert valami jobb jön. És végre megérkezett. Hisz azt mondja az angyal, hogy meghallgattattak a te imáid. Most jött el az idő. Testvéreim, sok mindent nem értünk mi abból, ami velünk történik. De bízzunk az Istenben. Mert amikor ő ad, ő tudja, hogy mikor adjon. Az ő időzítése a legjobb. Hogy mikor vezet ki a nehézségből, mikor szűnik meg a fájdalom, hogy mikor jön el a siker, mikor jön el a beteljesedés, mikor jön el a pályánknak a csúcsa. Ne ez foglalkoztasson bennünket, hanem az foglalkoztasson, hogy mi rábízzuk az életünket az Úrra, és hűségesek leszünk hozzá utolsó leheletünkig. És majd meg fogjuk látni, hogy úgy volt jó, ahogy az Isten adta, ahogy az Isten eltervezte. De a legtökéletesebbek között is vannak hibák. Azt olvassuk a 6. versben, hogy ez a házas pár igaz volt, mindketten az Isten előtt igazak voltak, fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. És mikor eljön az ima meghallgatás ideje, azt mondja Zakariás, nem nagyon lehet ez így. Hogyan lehet? És hogy ez nem csak egy érdeklődő kérdés volt, hanem ebbe Zakariásnak a meggyőződése, vagy mondjam úgy a kételje is benne volt, azt mondja az Úr neki, hogy meg lesz, de meg fogsz némulni. Nem szeretném, hogy úgy vegyük, hogy ez a némulás azért volt, mert Isten megbüntette Zakariást. Hanem jelként adta, Az a meggyőződésem, hogy Isten jelként adta, hogy ez a pap néma legyen 9 hónapig, vagy 10 hónapig, hogy mindenkinek jusson el az ismeretéhez, a gondolatához, hogy itt ennek a családnak az életében valami történik. Hát nem volt ő ilyen értelemben tökéletes, de Isten munkálkodott az életükben. És még egy dolgot. Nagyon kedves ez, nem tudhatom pontosan, hogy Erzsébet hány éves volt, de azt olvassuk róla, hogy Erzsébet ezután elrejtőzött 5 hónapra. Miért rejtőzött el? Azt mondta, ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. És elrejtőzik, hogy talán úgy szégyelte, hogy neki öregkorára gyermeke van, vagy gyermeke lesz. Ami az emberek előtt gyalázatos, az az Isten előtt magasztos. Hogy Erzsébetnek öregkorára gyereke lett, és nem volt sokáig, és hogy van, ez ő úgy érezte, hogy őt lenézik, hogy ő egy másodrangú valaki, és most, hogy terhes lett, hát nem tudom, hogy lesz, hogy tudom kivinni ezt a terhességet, és inkább elrejtőzött 5 hónapig. Hogy az emberek nem utassanak rá újra, ne kérdezősködjenek. Mert olyan volt az akkori társadalom, hogy bizonyos dolgok az ő szemükben gyalázatosak voltak. Pedig ha Isten szemszögéből nézzük, volt valami gyalázatos abba, hogy Erzsébetnek nem volt gyermeke? Hát Isten rendezte úgy, hogy egy ideig ne legyen, majd úgy utána, hogy legyen. Meg akart őket ajándékozni. És ez egy magasztos dolog. Amikor egy családot, egy házaspárt Isten kezébe vesz, és úgy alakítja az életüket, hogy áldássá akarja tenni, az sokszor a környezetük számára gyalázatos. Mintha csak a mai világban élnénk. Hogy amikor munkálkodik Isten az életedbe, akkor a többiek nem értik meg, akkor a többiek valami furcsának tartják, valami anakronisztikusnak, hogy hát manapság ilyesmi, hát így kell. Amikor Isten valamit tesz az életünkben, nem kell szégyeljünk. Ne bújjunk el, mint Erzsébet. Hát ő 5 hónapig tette, majd kilépett ő is a rejtőzködéséből, és örömmel vallotta meg majd ő is, és a férje is, hogy mennyire bíznak az Isten, és mennyire örülnek az énekükben, az Zakariás énekében, hogy dicsőítették és magasztalták az Urat. Testvéreim, legyünk mi is ilyen emberek, akik Isten rendelkezésére állunk, és kérjük, hogy munkálkodjon az életünkbe. Aztán nézzük meg röviden, hogy mit mondott az angyal Zakariásnak Jánosról. János egy külön tanulmányt érne meg, de ha csak arra szorítkozunk, ami ebben az igében van, akkor is gazdagodunk lelkileg. Először is szeretnék kontrasztba helyezni egy igazságot azzal, amit az előbb mondtam. Hogy milyen jó, ha valaki öregkorba szolgálja az Urat. De ebben azt is látjuk, hogy milyen jó, ha valaki gyermekkorától kezdve Isten tervébe van és Isten munkájába állhat. Azt mondja, hogy ez a gyermek az Isten szolgája lesz. Nagy fog ő lenni az Úr előtt. És szent lélekkel lesz teljes. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és a gyermekek szívét az atyákhoz fordítsa. Ma egy olyan gondolkozás van, hogy hát ha fiatal vagy, akkor még ne szolgálj az Istennek. Egyáltalán ne szolgálj az Istennek. De ha akarod, akkor majd úgy később. Az Úr Jézus a fiatalokat választotta ki. Az Úr Jézus maga is fiatal volt, 30 év körüli ember volt. József, pontosan nem tudjuk, hogy József milyen fiatal lehetett, valószínű, hogy idősebb lehetett valamivel. De ott volt Mária, aki szintén nagyon fiatal lehetett, amikor az angyal megszólította. Aztán megnézzük a 12 tanítványt, ezek mind fiatal emberek voltak. Közöttük még igencsak fiatalok is voltak. És őket küldi el, ezeket a tapasztalatlan, vidéki embereket küldi el Jézus, és azt mondja, menjetek és hódítsátok meg az egész világot. Úgy szeretném, testvéreim, hogy ma nagyon sok fiatal Krisztus követő legyen. Mert ez az igazság. Nem az az igazságos, hogy valaki leélje az életét Isten nélkül, a teremtője nélkül, a megváltója nélkül, hogy összekuszálja az életét, hogy tönkre tegye, hogy zsákutcába vigye, hogy a bűnnek éljen, és majd később esetleg, amikor már itt is fáj, és ott is fáj, akkor Istenem, bocsáss meg nekem, hát ha tudnák én is üdvözülni. Ez nem helyes gondolkozás. Ha mi hisszük, hogy az Isten jó, ha mi hisszük, hogy Isten kegyelme jelent meg az Úr Jézus Krisztusban, hogy üdvözítsen bennünket, és ha hisszük azt, hogy az üdvözült állapot, az egy nagyon jó dolog, abban az embernek a személyisége kiteljesedik, megtalálja az ember az célját. Hát hogy ne találná meg, hogyha a teremtőjének engedelmeskedik? Hát nem ez a helyes, nem ez a jó dolog. És ezért biztatok minden fiatalt. Vannak itt fiatalok, gyermekek, ne tétovázzatok. Ne mondjátok azt, hogy majd később. Múltkor egy kedves dolgot mondott nekem az egyik testvér a cigány bibliaiskolában. Nem is ott volt, egy másik gyülekezetben mondta. Van egy kislány, aki jön a gyülekezetbe, és szeret jönni, mert ő teszi a filmet a projektorra, hogy énekeljenek a gyülekezetbe. Nagy buzgón veszi, és azt mondja nekem az apuka, azt mondta a kislányom, hogy ameddig ő fiatal lesz, addig a gyülekezettől el nem marad. És kérdeztem, és ha nagyobb lesz? Hát ezt nem mondta. Sokaknak ez az életük. Amíg kicsik, hát nem maradnak el. Van, amikor ugye a szülei hatása miatt, meg élvezik, meg jó a gyülekezetbe, jó a vasárnapi iskolán, meg jó a zenekarba, meg jó itt lenni, meg különböző tevékenységek vannak. De mi lesz akkor, amikor már nagyobb lesz valaki? Akkor az lenne az igazság, hogy most bezárjuk az Istennel való közösséget, és bemegyünk a világba, a bűnbe, ott hagyjuk az Istent, aki szeret bennünket, azt a szép életet, amit nekünk akar adni, azt félretesszük, abból nem kérünk, és majd azután esetleg, ha még lesz időnk, és ha még lesz kegyelem, hogy visszatérjünk. Ezek a gondolatok jutnak eszünkbe, akkor, amikor olyasmit olvasunk, hogy ez a gyermek az anyja méhétől kezdve a Szentlélek hatása alatt és vezetése alatt lesz. Aztán az is, hogy ez a gyermek, mikor felnő, az Úr előtt nagy lesz. Testvéreim, nem mindegy az, hogy az emberek előtt vagyunk nagyok, vagy az Úr előtt. Nagyon ritkán fedi ez a kettő egymást, hogy valaki az Úr előtt is nagy legyen, és az emberek előtt is nagy legyen. Hát vannak ilyen emberek az egyház történelemben, ilyen híres emberek, akiknek éppen ez adatot Istentől, hogy még a társadalom is tisztelje őket, de legtöbbször ez a kettő nem egyforma. Nem esik egybe. A legtöbbször arról van szó, hogy valaki nagy az Isten előtt, és a világ előtt kicsi. Ahogy mondja az ige, hogy akikre nem volt méltó a világ. Amikor Isten az igében felsoroltatja azokat a drága embereit, akik szolgáltak, akik hithősök voltak, és akik megálltak mellette, és akik az ő rendelkezésére álltak, az van odaírva a végére, hogy ezekre nem volt méltó a világ. Mert elpusztította őket. Mert gúnyolta őket, félretette őket. Az Úr előtt nagy volt János, az ő szolgálatába. Azt mondja az Úr Jézus egy alkalommal róla, hogy vitatkoznak a tanítványok keresztelő Jánosról, és azt mondja, tudjátok, asszonytól született, nem volt nagyobb nála idáig. Az emberek előtt pedig voltak nagyok abban az időben, például ott volt Heródes, ott voltak a római császárok, ott volt Poncius Pilátus, ezek Isten előtt nem voltak nagyok. Augustus elnevezte magát dicsőségesnek, fényesnek, Heródes felvette a nagy nevet, de ezek csak arra valók az üsztörténetbe, hogy tudjuk, hogy hogyan telnek az idők, és hogy hogyan viszonyítsuk azt, ami Isten tett a világi történelemhez. Semmi szereplők nem voltak. Szerepük nem volt. Ahogy mondják, hogy belekerült, mint Pilátus a kredóba. Semmi. Testvéreim, választhatunk, hogy hol akarunk nagyok lenni. Az emberek előtt akarunk, a világi dolgokban akarok nagyok lenni, vagy Isten előtt akarunk nagyok lenni. És az Úr Jézus megmondta, hogy aki nagy akar lenni, azt mit csinálja? Legyen mindenkinek a szolgája. Választhatsz. Az a nagy, aki engedelmeskedik az Istennek. Az a nagy, aki hódol az Isten előtt. Ahogy mondja egy bölcs mondás, soha nem nagyobb az ember, mint amikor Isten előtt térdel. Az a nagy. Az a nagy, aki elfogadja az Isten tervét az életére nézve. Nem kell ez olyan pályafutás legyen, mint a keresztelő Jánosé. Nem az ő pályáját kell megfutni, a miénket. Azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott, azt elfogadjuk, azt felkaroljuk, és attól függetlenül, hogy mit mond a világ, dicsérnek, nem dicsérnek, tudnak róla, nem tudnak róla, én megállok, és hűségesen követem az Isten. Na, ez a nagy ember. És majd eljön egy idő, amikor mindenki előtt ez nyilvánvaló lesz. Nem is fogjuk már kívánni akkor, hogy nyilvánvaló legyen, mert nem azért alázzuk meg magunkat és szolgálunk, hogy majd az emberek dicsérjenek végül is, hanem azért, mert mi az Úrnak akarunk tetszeni, és őt akarjuk szolgálni. Jánosról az is megvan írva, hogy sokakat megtérít az Úrhoz. Miért kellett Jánosnak sokakat megtéríteni az Úrhoz? Hát azért, mert sokan el voltak térve az Úrtól. Ismerjük a történetét, hogy kiállt a Jordánhoz, és neki kezdett prédikálni. És azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Isten ország. Változtassátok meg az életmódotokat. Ne éljetek tovább így, ahogy éltek. És ebbe a beszédbe erő volt. Időnként arra gondolok, milyen jó lett volna hallgatni Jánosnak a prédikálását, meg az Úr Jézusnak a prédikálását, hogy érezni azt az erőt, amivel meggyőzi az emberek. Úgy, olyan erő volt benne, hogy ő ott állt a Jordán folyónál, prédikált, és azt mondja az ige, hogy eljöttek hozzá Jeruzsálemből, és eljöttek hozzá Judeából, és kijöttek hozzá különböző vidékekről. Mintha mi innen Szatmáról elmennék, hallanánk, hogy valaki prédikálottni Kolozsváron, vagy Marosvásár környékén, és annyira megragad, és annyira érdeklődnék, hogy fognánk magunkat, és elutaznánk, hogy lássuk és halljuk, hogy mit prédikál az az ember. Sokakat megtérített. Megmondta a bűnösöknek, a vámszedőknek, a katonának, hogy miket tegyenek. Hogy kell megváltozniuk. És amikor jöttek a farizeusok, akik nem akartak megváltozni, akik státuszkót akartak abból, hogy hát ők is beszéltek Jánossal, akkor azt mondta nekik, mérges kígyó fajzatai. És ezek nem változtak meg az Úr Jézus idejében, sem meg 2 év múlva, körülbelül 1,5-2 év múlva az Úr Jézus is kérdezik, és faggatják, és azt mondja az Úr Jézus, én is teszek nektek egy kérdést. A János keresztsége honnan volt? Mennyből, vagy az emberektől? És mit mondtak ezek a körmönfont emberek? Hát, ha azt mondjuk, vagy ha ezt mondjuk, inkább azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Mert még mindig kemény volt a szívük. De voltak olyanok, akiket János megtérített. És ez a lelkület a mostani Krisztus várokba is ott kell legyen, mert nagyon sok ember el van térve az Istentől. Itt nem arról van szó, hogy automobil klubosok vagyunk, és azt szeretnénk, hogy még többen legyenek a klubunkban. Nem arról van szó, hogy jobban érezzük magunkat, és erősebbek vagyunk, ha másokat is megtérítünk. Ez élet-halál kérdés. Az igazság az, hogy mi nagyon jól éreznénk magunkat akkor is, hogyha nem térítenénk meg senkit. De a feladatunk az, hogy hirdessük az evangéliumot. És ezért kitesszük magunkat mindenféle nehézségnek, azért, mert nem kellene elkárhozzanak az emberek, akikért Jézus Krisztus meghalt. Az nem igazság. Hogyha már ki van fizetve a tartozásuk, ha az Isten fia lejött a földre, és emberré lett, és meghalt érettünk, és megváltotta az embereket, és ő azt akarja, hogy senki se kárhozzon el, hanem mindenki az igazság ismeretére eljusson, akkor ez nem igazság, hogy mégis megtörténik. És ezért az ilyen János lelkületűeket ösztönzi az Isten lelke, hogy Jánost is, hogy hirdessék az evangéliumot. Valóban így van? Ez az Isten tisztelet azért van, hogy megértsük és bevegyük ezt az ösztönzést, amit az Úr akar adni. És egy dolog még, aztán befejezzük. Jánosról valami olyat mond az Úr, ami a mi korszakunkban is nagyon szükséges. Azt mondja itt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Szinte úgy hangzik ez, mint amikor nézzük a mai helyzetet, hogy elszakadnak a kapcsolatok, az apa és a fiú elidegenedik egymástól, gyerek a családtól, az egyik nagy problémája a mai világnak, a mai gyerekeknek, gondolom a pedagógusok is erre igent mondanak, hogy nincs az apa a helyén, nincs az apa a házban, nincs a szíve ott, csak úgy gondolja. Sokan azért dolgoznak, hogy anyagilag legyen jól a gyermeküknek, de közben a gyermeknek nem arra van szüksége, hanem az apa szívére. Gazdagabb az a gyermek, akinek az apa szíve ott van vele, mintha nagy halomba felgyűjteni az ajándékot. És ilyenkor jön a karácsony, akik ezt nem tették meg, lelkiismeret furdalásukba próbálják pótolni azt, amit elmulasztottak. És hozzák a drága ajándékokat talán, az egy napig tartó kedveskedést, és a szív nem közeledik egymáshoz. Jánosnak ez volt a szolgálata, és a mai Krisztusvárlóknak is ez a szolgálata, hogy felépítsük a közösségeket, segítsünk a családoknak meggyógyulni, segítsük az embereket odafigyelni egymásra, segítsük, hogy meggyógyuljanak. De ezt mi nem a saját erőnkkel tudjuk végezni, hanem az Úr erejével. Az Úrra mutatunk rá, aki ezt meg tudja valósítani. Kedves testvéreim, legyünk biblikus Krisztusvárók. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk, hogy a Te igédbe erő van, nem csak tanúságokat vonhatunk le belőle, hanem amikor olvassuk, vagy hirdetve halljuk, akkor átéljük azt a csodát, hogy megszorítottnak érezzük magunkat. Urunk, ma is szóltál hozzánk. Visszatekintettünk, hogy több ezer évvel ezelőtt hogy vártak téged, milyen volt ezeknek az embereknek a lelkülete, és mi is szeretnénk, ha jó Krisztusvárók lennénk. Mert te újra el fogsz jönni. És hogy addig végezzük a szolgálatunkat, a feladatunkat, találjuk meg a helyünket a te munkádba, a te nagy tervedbe. Arra kérünk, hogy ezt segíts megélni, megvalósítani minden testvérnek, minden hallgatónak, aki itt van, és hallotta a te igédet. És legyen minden dicsőség a tied, minden elismerés, és legyen a mi ünnepünk is olyan, amikor rád nézünk, hálát adunk a sok megterített asztalért, meg ajándékért, meleg házakért, de mindenek fölött téged dicsőítünk és magasztalunk. Örökkön örökké. Amen. Énekeljünk egy záróéneket.
Thank you.